Berlioz egy-egy romantikus szerzeménye szól. Berg dalait Heidi Stauber amerikai szopránénekes szólaltatja meg. Az est karmestere Keselyák Gergely. A január 29-i koncertfelvétele a Pécsi Kodály Központból szerdán 20 óra 41 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Estét kívánok! Ez itt a Prolog, a Bartók Rádió új műsora. László Ferenc műsorvezető köszönti a kedves hallgatókat. Ez a műsor a jövőben, egész pontosan a mai naptól kezdve, minden keddeste az opera közvetítés előtti fél órában ismerteti majd a sorra kerülő operát, illetve azt a felvételt, amelyet majd önöknek lehetőségük nyílik meghallgatni. Adatokat és információkat, hasznos és remélhetőleg szórakoztató adatokat és információkat osztunk majd meg önökkel ezekben a fél órákban. Először éppenséggel a ma este sorra kerülő Rameau opera a Dardanos kapcsán. Francia barokk operát fogunk meghallgatni tehát Rameautól, akivel kapcsolatban azt szokás elmondani, hogy kései pályakezdő volt. 1683-ban Dijonban született, és 40 éves volt, amikor fölkerült Párizsba, és 50, tehát amikor első operáját, pontosabban első Tragédie en musique-ét megalkotta. Mi azért persze nyugodtan mondjunk csak operát. Ahhoz, hogy 50 évesen megkezdhesse a pályafutását, mint operaszerző, szükség volt egy gazdag és befolyásos pártfogóra, egy gazdag adóbérlőre, aki azután nem csak zeneszerzőként, udvari zenészeként alkalmazta Rameaut, de pártolta azt is, hogy operaszerzőként a párizsi közönség elé léphessen. Rameau megengedhette magának azt a luxust, hogy későn kezdje meg az operaszerzői működését, tekintve, hogy 81 év adatott számára, és így 50 éves korától több mint 3 évtizeden át uralhatta a francia opera életet. Ünnepelt szerző lehetett, és vitatott szerző egyszer s mind. Olyannyira vitatott, hogy a 18. századi francia opera történet két nagy vitájának a középpontjában is ott találjuk a személyét. Hiszen főszereplője volt a konzervatív lullisták és a modern rameauisták vitájának, itt nyilvánvalóan ő a modernisták fő alakja volt, majd azután pályafutása utolsó szakaszában főszereplője volt a buffonista vitának is, ahol a francia és az olasz opera híveik csaptak össze, itt már a francia és ráadásul a konzervatív oldalon találjuk Rameau személyét. Rameau ugyanis az alatt a 3 évtized alatt, amíg operaszerzőként működött, túlnyerte magát. Amíg pályafutása elején, mondjuk operaszerzői pályafutása elején valami új, merész és sokakat meghökkentő szerzőként mutatkozott, pályafutása végére ő maga volt a francia opera. Miért is támadták annyira az elhunyt Lully hívei Rameaut? Leginkább talán azért, mert Rameau kísérletet tett egy egységes drámai szerkezet megteremtésére operáiban, és ez a Lully hívők számára Isten kísértésnek, sőt botránynak számított. Hogy mennyire indulatos viták és mennyire botrányos jelenetek tarkították ezt a bizonyos opera vitát, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a vita egyik elmérgesedett pillanatában Rameaut híveinek rá kellett beszélnie arra, hogy szokjon le a fegyverhordásról, mert hogy így talán megmenekedhet a fegyveres konfliktusokba való belekeveredés veszélyétől. Amikor Rameau 1739. decemberében bemutatta Dardanos című operáját, ez a vita éppen a csúcspontján tartott. Már túl volt három operán, amikor bemutatták ezt a művet, amely annyiban okvetlenül hasonlítható Lully műveihez, hogy természetesen ez is alapvetően a görög mitológia történeteiből lelkedzett. Persze fontos, hogy tudjuk, a lelkedzés nem szoros leszármazást jelent. Mert hogy a történetet meglehetősen átalakították, mint ahogy ez a barokk operákban szokás is volt. A librettista a szövegkönyvírásban nem különösebben jártas Charles-Antoine Leclerc de la Bruyère, aki drámaíróként, szerkesztőként és diplomataként is működött ebben a korban, a trójai mondakörből vette az opera történetét. A trójai mondakör olyannyira kiterjedt mondaköre a görög mitológiának, hogy még az is belefér, amikor Trója maga nem létezett. Most éppen egy ilyen helyzettel álltunk szemben, mert hogy Dardanos a trójaiak ősapja volt. Ő volt a Dardán nép vezére, amely azután később, már jóval a halála után megalapította Tróját. Itt még nem járunk, az opera egy ennél korábbi szakaszát mutatja be a trójai mondakörnek, azt a szakaszt, amikor Dardanos megszerzi magának a Früg király lányát, feleségül veszi, és egy új nép megalkotásához lát. Ez a görög mitológia szerint meglehetősen békésen zajlott. Dacára annak, hogy a görög mitológia a békés történetekben nem annyira gazdag. Ám ez Rameau-nak, illetve librettistájának kevésbé volt kézreeső, ők egy szerelmi bonyodalommal és egy háborúsággal tetézték meg ezt a történetet. Náluk a Früg király Teukros háborúban áll Dardanosszal, és a Früg király lánya úgy szerelmes Dardanosba, és viszont, hogy erről az érzelemről a fiatalok egyike sem tud, pontosabban nem tudják, hogy ez az érzés kölcsönös. Rameau ennek a királylánynak, ennek a Früg királylánynak, akit az operában Ifizének hívnak, a görög mitológiában éppenséggel máshogy, de ez számunkra indiferens, gyönyörű lírai áriákat adományoz. Az első felvonás éppen egy ilyen lírai áriával kezdődik, amely egyszer s mint jól jelzi azt a hihetetlenül lírai vokális írásmódot, ami Rameau műveit éppenséggel Lullytől annyira megkülönböztette. A felvételen, amelyet majd módjukban áll meghallgatni, és amelyből most mi egy rövid részletet fogunk meghallgatni, Mark Minkowski vezényli a Le Musicien de Louvre zenekarán. Az énekes pedig Ifize alakítója Véronique Jeans.
Dardanos, a sublime autor, Dardanos, a sublime autor. votre ennemi remporte la victoire. Vous irritez ma flamme et n'offrez à mes yeux que le spectacle de sa gloire.
A Dardanus első felvonásából hallottuk tehát Ifize áriáját, és amint említettem, a felvonás ezzel az áriával indul. Ám maga a mű, barokk operáról lévén szó, nem ezzel az áriával indul, mert hogy a műhöz természetesen egy prológ is tartozik. A prológ a kor szokásainak megfelelően mitológiai keretbe helyezi, isteni keretbe helyezi a történetet. A prológ szerint Ámor palotájában Vénusz arra utasítja az örömöket, hogy táncoljanak az elalvó Ámor számára. A történetben e ponton megjelenik a féltékenység, aki fölébreszti Ámort, ezután pedig közmegegyezés alapján megismerjük Dardanosz történetét. Az előadás tehát a megszólaló, a prológban jelenlévő istenek és mitológiai alakok számára kerül előadásra. A történet úgy folytatódik, hogy az egymás érzelmeiről mit sem sejtő szerelmesek, akik tehát hivatalosan egymással ellenséges viszonyban állnak, egy csodálatos véletlen, pontosabban egy csoda következtében tudomást szereznek egymás érzelmeiről. Egész pontosan úgy, hogy Dardanosz arcot cserél egy varázslóval, e varázslónak pedig Ifize szerelmi vallomást tesz, megvallja, hogy szerelmes Dardanoszba. Dardanosz ekkor leleplezi önmagát, és jelzi, hogy az érzés kölcsönös. Ifize, mint szemérmes mitológiai alakhoz illik, megijed és elmenekül. Dardanoszt pedig elfogják a Früg király katonái. A történet úgy folytatódik, hogy a Früg király hozzá akarja adni a lányát Antenorhoz, szövetségeséhez, akit arra vet rá, hogy együtt küzdjenek Dardanosz ellen. Ám de megjelenik egy tengeri szörny, és ez a tengeri szörny bosszút akar állni azért, mert Dardanoszt elfogták. Dardanosz ugyanis a főisten Zeus, vagy hogy latinosan mondjuk Jupiter gyermeke, és az ilyen fiakat meglehetősen kockázatos tömlöcbe vetni. Mindeközben Dardanosz előtt álmok sora jelenik meg, melyek arra veszik rá, hogy ő is győzze le azt a bizonyos tengeri szörnyet, aki paradox módon épp az ő megmentésére küldetett. Antenor, a herceg, aki tehát ugyancsak Ifize kezére vágyik, és Dardanosz együtt jelenik meg a tengeri szörny legyőzésére, és a dolgok természetéből fakadólag Dardanosznak meg kell mentenie Antenor életét. A történet innen már viszonylag gyors ütemben halad az ötödik felvonásban bekövetkező boldog vég felé, ahol mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy Dardanosz nem csak szerelmes, de hős is. Olyan hős, aki nem csak Jupitert tudhatja maga mögött, de Vénuszt is, akinek, mint azt a prologgal kapcsolatban említettük, az egész történetet előadták az örömök. Az örömök, akik a prologban táncukkal szórakoztatták Rameau operájában Ámort és Vénuszt. Több mint 30 tánctétel akad Rameau Dardanoszában. Ezek közül hallgassuk meg két tamburent a harmadik felvonásból. Thank you. két tamburent hallottunk Rameau Dardanusából, az operából, amelyet műsorunk után az operalemez közvetítésen meghallgathatnak teljes egészében. Ahhoz képest, hogy Rameaut a 18. század második felében, majd azután a 19. század javában a Dardanos szerzőjeként volt szokás emlegetni, az opera tehát 1739-ben nem aratott kirobbanó sikert. A felelősség jelentős része a meglehetősen tapasztalatlan librettistára hárult, és furcsa módon, bármennyire paradox is ez egy barokk operával kapcsolatban, különösen a túl sok csodás elemet kifogásolták a kritikusok. De Rameaunak is jutott a bírálatból, méghozzá egy meglehetősen furcsa bírálat. Túl sok zene van az operában. Ahogy a szöktetés a szerállyal kapcsolatban Mozart is kénytelen volt meghallgatni egy ilyen fejedelmi kifogást, Rameauval kapcsolatban is fölvetették a lullisták, hogy a zenéje túlságosan gazdag, túlságosan kiadós, túlságosan fölkavarja a hallgatókat. Rameau megfogadta a kifogásokat, megfogadta a jó tanácsokat, és 1744-re kicserélte az operájának szinte a felét. A harmadik, negyedik, ötödik felvonás cselekménye és zenéje is radikálisan megváltozott. 1744-ben olyannyira megváltozott a mű, hogy új műként mutatták be a közönségnek. A közönség ekkor sem volt még igazán rajongója a Dardanosnak, csak az 1760-as, még mindig Rameau életében tartott felújításon aratta végül azt az átütő sikert, amely azután bevitte a francia zenetörténetbe, és egyszer mind az opera irodalom egyetemes történetébe. A történet, ami ilyen módon megváltozott, kiirtódott belőle egy sor csodás elem, fölveti a lehetőségét annak, hogy a Dardanost két különböző operának tekintsük. És ilyeténképpen a mindenkori előadóknak választaniuk kell az 1739-es barokk tragédia és az 1744-es rokokó dráma között, amelyben a csodás elemnek már jóval kevesebb szerepe van. A műsorunk után felhangzó Mark Minkowski által 1998-ban vezényelt Dardanos lemezfelvétel azt a megoldást választotta, hogy alapvetően a zeneileg gazdagabb, dúsabb 1739-es változatot rögzítették lemezre, de ebbe beillesztettek egy áriát. Egy áriát a negyedik felvonás elejéről, amely az haute-contre irodalom legszebb áriája. Ez az ária a címszereplőjé, és egy börtönben szólal meg. Hallgassuk meg ezt az áriát John Mark Ainslie előadásában, változatlanul Mark Minkowski vezényletével, és utána ejtsünk néhány szót arról, mi a csuda az az haute-contre. Thank you. Rameau Dardanos című operájának negyedik felvonásából hallottuk a Lieu funeste kezdetű áriát John Mark Ainsley előadásában, vezényelt Mark Minkowski. Ez az ária tehát az opera 1744-es második változatából való, ám Mark Minkowskiék azt a döntést hozták, hogy ezt az áriát különösebb sérelem nélkül beillesztik az általuk előadandó 1739-es lehetőségig hű eredeti első változatba. Az ária haute contre hangfajra íródott, amely a francia operairodalomnak és a francia barokk operairodalomnak különösképpen meghatározó hangfaja. Magyarul meglehetősen elterjedt, de botor módon a kontratenorral szokták összekapcsolni, azonosítani az haute contre, pedig ez a magas fekvésű, a zenei szövetben az alt funkcióját betöltő tenor szólam nem kontratenor módon, nem falzetben szólal meg, hanem mellből, igen erőteljesen, ahogy azt John Mark Ainsley előadásában volt alkalmunk meghallgatni. Önöknek pedig perceken belül lehetőségük nyílik arra, hogy Rameau Dardanos című ötfelvonásos operáját prológgal teljes egészében meghallgassák Mark Minkowski vezényletével a Le Musicien du Louvre zenekarának előadásában remek énekesekkel, akik között éppenséggel még Magdalena Kozsena is ott található 1998-ból. Szép, tartalmas estét kívánok önöknek a Dardanosszal, és kérem jövő héten, illetve ha egy módjuk van rá, minden kedden tartsanak velünk, hallgassák meg a prológot az opera közvetítés előtt. Köszöni a figyelmüket László Ferenc, aki Katona Márta és Lukács Miklós nevében is búcsúzik önöktől. Szép estét, viszont hallásra!